Kapcsolatok üzenet sorozatban vagyunk benne, és ez a sorozat, ez az Istennel való kapcsolatról szól, de átvitt értelemben egy kicsit az egymással való kapcsolatról is, mert majd meglátjuk, ahogy haladunk a parancsolatokban, mert Isten top 10-én keresztül tanulunk az Istennel való kapcsolatról, a 10 parancsolaton keresztül. Biztos, hogy hallottál már róla, olvastad, lehet, hogy meg is tanították neked gyerekkorodban, kívülről kellett fújni. Ja, úgyhogy a harmadik parancsolatról fogunk ma beszélni, és a harmadik parancsolat mögötti elv, az az alázat elve. Az alázat elve. Oké, és egy kicsit ismételjünk. Tehát minden parancsolat mögött áll egy alapelv, egy elv, ami egy mélyebb kapcsolatra segít bennünket Istennel. Oké, tehát ez nem csak egy parancsolat, felkiáltójel, és akkor csináld, vagy ne csináld, ez alapján fogadlak el, vagy sem. Ha ezt csinálod, szeretlek, ha nem, akkor gáz vagy. Tehát nem ez a lényege. Hanem emögött, a parancsolatok mögött mindig egy elv van, Isten szíve. És a vágya az az, hogy ez mélyítse a vele való kapcsolatunkat. Oké, a 10 parancsolatból az első 4 az Istennel kapcsolatos. Aztán az 5-től a 10-ig, ez pedig az emberekkel kapcsolatos. Oké, az első 4 az Istennel való kapcsolat, az 5-től a 10-ig, az pedig az emberekkel való kapcsolatról szól. És a harmadik, amit most nézni fogunk, és mindjárt fel is olvassuk, az az alázat elve, és ez a parancsolat, ez Isten nevéről szól. Isten nevéről. Oké, úgyhogy olvassuk el ezt a parancsolatot. 2 Mózes, Mózesnek a 2. könyve, 20. fejezet, 7. verse. Azt mondja, ne élj vissza Istened az örökkévaló nevével, mert nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél. Vagy nevet hiába, ugye? Lehet, hogy így tanultuk. Még annak idején, amikor még csak a Károli Bibliánk volt. Nem volt többféle fordítás. Tehát ne élj vissza Istened az örökkévaló nevével, mert nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél. És csak gondoljunk bele, hogy fú, Isten ilyen következetes. Tehát ha visszaélek az ő nevével, akkor nem hagyja az büntetés nélkül? Hajaj! Hogy van ez? Vagy miért van ez? Miért ennyire következik? Miért tesz egy ilyen toldalékot, vagy egy a mondat másik részét miért teszi oda? Azért, mert amikor az ő nevéről beszélünk, akkor őróla beszélünk. Az ő jelleméről. Tehát amikor a nevéről van szó, akkor az ő jelleméről van szó. Arról, amilyen ő. Tudjátok, szokták mondani, hogy hát ennek a fickónak elég rossz neve van a szakmában. Ugye? Szoktak ilyet mondani. Ez nem azt jelenti, hogy baj van a nevével, hogy rossz nevet adott neki apukája meg anyukája, meg az sem, hogy valami baj van az anyakönyvi kivonatával, hanem a jellemével van baj. Ugye? Tehát a szakmában valami nem stimmel az ő jellemével, visszajött, valami nem jó dolgot csinált. Oké? És az egész írásban, az Ószövetségben és az Újszövetségben is tehát találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy az ő neve. Az ő neve. Oké? Az ő nevéről. Tehát az ő nevéről van szó a Bibliában. Istenről szól. Az Úr imája is így kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Oké? Tehát Jézus így kezdte az imáját. Oké, tehát szenteltessék meg a te neved. Szenteltessék. Az azt jelenti, hogy elkülöníteni. Hogy ő szent. Hogy elkülönített. Tehát azt jelenti, hogy az ő neve az más, mint bárki másnak a neve. Az ő jelleme más, mint bárki másnak a jelleme. Az ő személye teljesen más, mint bármilyen más személy ezen a világon és ebben az univerzumban. Oké, tehát hogy szent. Szent az ő neve. Úgyhogy ez egyébként, ez a top 10 sorozat, ez főleg, ha most a dinamikáját nézed, vagy a prédikálási stílusát nézed a prédikálásomnak, ez inkább egy tanító egyébként. És most is inkább egy kicsit tanítok, aztán a végén prédikálok, de hogy ja, tehát sok tanulnivalónk van. Nekem is, mert én is tanulom ezt, és nekünk mindannyiunknak. Úgyhogy sokan nincsenek tisztában Isten neveivel. És tehát, hogy miért használják így, miért használják, hogy miért írják így, miért, tehát ahogy olvasom a Bibliát, miért van ez így benne, vagy miért van az úgy benne, és csak az Ószövetségben 7000-szer szerepel. 7000. Csak az Ószövetségben. Az a szó, hogy Jahve. És ezt elfelejtettem kiírni nektek, a Jahvét. J-H-V-H. Vagy Y-H-V-H. Oké? Tehát nincsenek magánhangzók. Nincsenek. Csak mással hangzók vannak. És hallottatok már biztos arról, hogy Jehova. Sőt, egyébként a Károliba így is van így is írva, és használták így is ezt a szót. Tehát ez a Jahvéből származik, de igazából ugyanazt jelenti. De hogy hogyan alakult ki ez a szó? Vagy mi történt? Tehát ez a Jahve, ez négy mással hangzóból áll, J-H-V-H-ból, két, tehát mással hangzók, tehát nem volt. Ez a Héberben ez a Jud, He, Vav, He. Négy betű. Oké? Négy betű. És azt jelenti, mit is jelent? Azt jelenti, hogy ő volt, ő van, és ő lesz. Tehát a vagyok. Ezt jelenti, hogy vagyok. Vagyok. Tehát ő volt, ő van, ő lesz. Tehát Isten nevének a betűje, ez a négy betű. J-H-V-H. J-H-V-H. Oké? Később adtak, a 13. században adtak hozzá magánhangzókat, és akkor ebből lett a Jehova. De eredetileg ez a J-H-V-H volt. Oké? És azt jelenti, hogy ő volt, ő van és lesz. Na, úgyhogy, de mit jelent még? Mármint mi a fogalom mögötte az ő volt, ő van és ő lesz mögött, tehát a vagyok mögött. Azt is jelenti, hogy ő a létezésnek a forrása. Tehát az, hogy vagyok, és az, hogy vannak dolgok, és az, hogy van bármi is, annak ő a forrása. Ő a nagy vagyok. Bármi, ami van, ő a forrása. A vagyok. Ő a létezés. Bármi, ami létezik, az ő általa van. Oké, és így van értelme annak, ahogy Isten bemutatkozott az égő csipkebokornál Mózesnek, hogy mikor megkérdezte, hogy hello, ki vagy? Azt mondta, hát a vagyok vagyok. Tehát egyébként nehéz megérteni. Tehát, hogy én a vagyok vagyok. Vagyok vagyok. Tehát voltam, vagyok és leszek is. A vagyok. A létezés. Aki mindig vagyok. Mert Isten mindig a jelenben van. Oké? Tehát ő van. Ő mindig létezik. És ez jelenti ez a J-H-V-H. Jahve. J-H-V-H. Oké? Úgyhogy, történelem. Mikor Krisztus előtt 594-ben Izrael fogságba került, tehát fogságba került, és ha megnézzük, hogy mi volt az oka a fogságnak, nagyon érdekes. Az oka az volt, hogy visszaéltek az ő nevével. Így elolvassuk. Úgyhogy Krisztus előtt 600 évvel, tehát 600 körül nem merték kiejteni aztán a nevét. Mert még csak véletlenül sem akarták azt, hogy bármi rossz módon használjuk, nem akarjuk, úgyhogy elkezdték nem használni, vagy helyettesíteni valamivel, valami más szóval. Oké? És tehát meg kell értsük Izraelnek a történetét, és történelmét egy kicsit, hogy megértsük, hogy mi ez, amit Isten mond nekik ebben a harmadik parancsolatban. Ugye, mert igazából, amikor Izrael fogságba került, mert visszaéltek Isten nevével, az nem azt jelentette, hogy minden második szavuk, csúnya szavuk az Istennel való kapcsolódás volt. Tehát nem így éltek vissza, hanem az életük nem olyan volt, ami Isten szerint való volt. És ezzel éltek vissza. Oké? Okay? Tehát nem az, hogy nem megfelelően használták Isten nevét, hanem azáltal vették hiába Isten nevét, és éltek vissza az ő nevével, ahogy éltek. És aztán ezért vitette őket el Isten fogságba. És rabszolgának. Egy idegen nép közé. Oké? Okay? Tehát Isten neve volt rajtuk, Isten pecsétje volt rajtuk, ti az enyém vagytok, az én nevem rajtatok van, éljetek vele, és ők meg bálványokat imádtak, amiről múlt héten beszéltünk. Hogy ennek ellenére bálványokat imádtak. És az volt a helyzet már, hogy a körülöttük élő népek nem tudtak különbséget tenni az Isten népe és a saját népük között az alapján, hogy fú, hát ezek valami különleges nép, különleges hit, különleges Isten, mert nem tudtak különbséget tenni az életvitelük alapján. És ez volt a probléma. Oké? És egyébként ez a probléma a mai társadalomban is. És ez a probléma a mai kereszténységben is. Hogy nem lehet különbséget tenni hívő és nem hívő között. Ahogy élünk sokszor, vagy amilyen elvek alapján éljük az életünket. Hogy a szánk nagy, a tetteink meg sehol. Oké? És a legnagyobb visszaélést az ő nevével az, amikor Krisztusinak hívod magad, a keresztény szó az ezt jelenti, hogy Krisztusi, és közben mégsem úgy élsz, mint Krisztus. És ráadásul még hangoztatom is, és azoknak, akik amúgy nem krisztusiak. És közben azt látja, hogy hát ez tök mindegy. Mert nincs különbség. Nincs. Úgyhogy pont ezért, miután fogságba kerültek, nem merték használni Isten nevét. Nem merték kimondani se az ő nevét. Még leírni sem merték. Leírni sem. Úgyhogy ja, tehetnénk ezt ma is. Egyébként vannak olyan bibliafordítások, és vannak a messiás hívő zsidók, tehát a zsidó keresztények, akik úgy írják le, például én angol fordításban láttam, magyarban még nem, hogy hogyan csinálják, hogyan oldják meg, de úgy írják le, hogy a God, az Istent, ezt úgy írják le, hogy csak egy G meg egy D van. Még azt sem merik odaírni, csak egy ilyen aláhúzás van az O helyett. Tehát nem merik leírni még azt se, hogy Isten. Tehát óvatosak azzal, hogy használják. Oké, tehát mi is lehetünk figyelmesebbek, és tiszteletadóbbak, amikor Isten nevét használjuk. De figyelj, itt van egyébként Ezékiel 36, amit mondtam, ez egy hosszabb rész, elolvassuk. Ezékiel 36, 20-tól a 23. versig. Ez akkor íródott, amikor fogságba mentek. Oké? Krisztus előtti 600-as években. Azt mondja, a nemzetek között, ahová kerültek, népem szégyent hozott rám, és szent nevemet miattuk nem tisztelték a nemzetek, mert ezt mondták róluk. Ez a nép az örökkévaló népe. Mégis kiűzték őket az örökkévaló földjéről. Ugye vitték őket a fogságba. Na. Én azonban nem tűretem a szégyent, hogy szent nevemet így bemocskolják. Izrael népe ugyan valóban szégyent hozott nevemre minden helyen, ahová szétszórodtak a nemzetek között, de ez nem maradhat így. Mondd meg hát Ezékiel Izrael népének, ezt üzeni nektek, Uram, az örökkévaló. Tudjátok meg, hogy amit teszek, nem értetek teszem, hanem szent nevemért, amelyre szégyent hoztatok. Oké, ez ugyanaz a kifejezés, a szégyent hoztatok, ez a hiába venni, vagy visszaélni. A nemzetek között, ahová szétszúrottatok. Minden kétséget kizáróan be fogom bizonyítani, hogy nevem valóban szent és hatalmas. Annak ellenére, hogy szégyent hoztatok nevemre, a nemzetek között, akik között laktok, a nemzetek meg fogják tudni, és elismerik, hogy én vagyok az örökkévaló. Igen, amikor ti majd igazán tiszteltek engem, én pedig azzal, ahogyan veletek bánok, bebizonyítom, hogy szent vagyok, és mindezt a népek szeme láttára teszem, és akkor fogom helyreállítani nevem megbecsülését. Ezt mondja, Uram, az örökkévaló. Oké? Tehát ez, hogy hiába venni, vagy visszaélni az ő nevével, ez azt jelenti, hogy hordozom az ő nevét, felemelem az ő nevét, mint egy zászló. Tehát ha én hordozom az ő nevét, tehát azzal, hogy én vagyok ott a munkahelyemen, azzal, hogy én vagyok abban az iskolában, vagy a szomszédságban, vagy bárhol az utcán, és emberek tudják, hogy én Krisztusé vagyok, tehát azzal őt képviselem. Bármit teszek, bármit mondok, azt már az én Istenemmel fogják azonosítani. Ezzel nem tudok mit tenni. Úgy értem, hogy ha tudják, hogy keresztény vagyok, onnantól kezdve a többiek már így fognak megítélni, nem engem, hanem innentől kezdve már az én Istenemet. Ja, úgyhogy érdekes ez. Érdekes. Érdekes. És ezért mondom azt, hogy ez az alázat elve, mert ragaszkodhatom én az én életemhez büszkén, az én világi meggyőződéseim, ez a világi életemhez, de ez a büszkeség. És amikor Isten erről a parancsolatról beszél, itt hívja elő az alázatot. És ahhoz, hogy ezt az elvet tudjam élni, ahhoz alázatra van a szükségem Istentől. És tudnom kell, hogy kicsoda vagyok én. Oké? Úgyhogy ezért mondom, hogy ez az alázat elve, mert figyelj, hogyha félünk attól, hogy tehát ha hívőnek mondjuk magunkat, és félünk, hogy a világban lévő emberek nem fognak emiatt elfogadni bennünket, mert én hívő vagyok. Vagy kigúnyolnak engem, mert hívő vagyok. Mert Istennek tetsző életet élek. És ezért másképp élem az életem. Csak nehogy kigunyoljanak, nehogy ne tudjak beilleszkedni, akkor hiába vettem az ő nevét. Akkor visszaéltem az ő nevével. Oké, erről szól ez az elv. Tehát jól akarok kinézni mások szemében, és úgy csinálom, ahogy ők, csak hogy nehogy kitaszítsanak maguk közül. Ez az az élet egy hívő életében, amikor hiába veszi Isten nevét. És visszaél vele. Mikor az a fontos, hogy mások mit gondolnak rólam. Azért akarok így élni, azért csinálok így, azért vagyok így, azért vagyok, beszélek így, mert ha nem, akkor az emberek kibeszélnek engem. És ez hiába venni Isten nevét. Tehát figyelmen kívül hagyom azt, hogy Isten mit gondol rólam. Mert az a fontos, hogy mások mit gondolnak rólam. Úgyhogy nézzük meg most néhány verset. Mert nagyon érdekes, hogy rengeteg helyen használja azt, hogy az Úr nevét, és hogyha ha jól belegondolunk, akkor itt nem az Úr nevét kéne mondani, vagy írnia a Biblia írójának, hanem egyszerűen csak az Urat kéne mondania, mert na mindegy, nagyon érdekes, majd látni fogjátok. Tehát például példabeszédek 18:10. Erős bástya az örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál. Bocsánat, ez nem az a fordítás, ami... Mindegy, következő vers. A Zsoltárok 26. Az a helyzet, hogy itt az Isten nevénél, vagy az Úr nevénél, az egyszerű fordítás, az már nem azt írja, hogy az Úr neve, vagy az örökkévaló neve, hanem csak behelyettesíti az Urat, mint fordítás. Mert igazából pont ez a dilemma, amit majd itt olvasunk, azt fogjuk olvasni a különböző versekben, például Zsoltárok 26, akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Oké? Tehát, vagy a János 17, 6. vers, azt mondja, amikor imádkozik értük, a tanítványokért, János evangéliumában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Vagy 11. vers, ugyanebben, János 17. Most már visszatérek hozzád, atyám, nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk. És aztán 12. vers, amíg velük voltam, megőriztem őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Vigyáztam rájuk, és nem veszett el közülük senki más, csak az az egy, a pusztulás fia. Így teljesedett be, amit az írásról mondott. Tehát amikor azt használja, hogy a neved, igazából nem kéne azt írni oda, hogy a neved, hanem az Úr. Oké? Mert nem a neve hatalma által, hanem az Úr hatalma által. Vagy megőriztem őket a te hatalmad által, nem a neved hatalma által. Most milyen hatalom van 4 betűben? Oké? Tehát nagyon érdekes, hogy mégis következetesen az Ó és Új Szövetségben azt olvassuk, és rengeteg ilyen hely van, hogy oda teszi ezt a neve, az Úr neve. Közben az Úrról van szó. Tehát nem kéne. De mégis nyilván a nevének van egy jelentősége, az ő jellemének van egy jelentősége, hogy mi az Úr nevét hordozzuk. Na mindegy, tehát ezen gondolkodjatok. Tudom, ez egy kicsit nehéz, meg szaftos és tápláló, de ezen gondolkodni. Ez gondolkodós. Gondolkodós. Oké? Itt van tehát, Róma 10.13. Mert mindenki, aki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ja, akkor csak egy Jézus nevet kell mondani, vagy? Csak azt mondom, hogy Jézus, és akkor megmenekültünk. Vagy segíts Jézus, és akkor megmenekültünk. Tehát nem a nevét kell, hanem az Urat kell, nyilván. De hát Pálát rosszul írtad. De nem írta rosszul, csak ott van ez a héber, ez a zsidó gondolkodásmód, és Istennek az üzenete, hogy az én nevem rajtatok van. Mi egy családról van szó, egy kapcsolatról van szó. Tehát ami az én nevem, aki én vagyok, ti is azok vagytok. És innentől kezdve ti hordozzátok azt a jellemvonást, nektek adtam, ami nekem van. És ez a neve, ez erről szól, hogy itt nem egy különálló valakiről beszélünk, hanem van egy név, amit megkaptunk. De már annyit beszélek erről, hogy már ezzel összezavarlak titeket. Tehát ez sokkal egyszerűbb, mint ahogy én itt össze-vissza hadoválok. Oké? Okay? Tehát, hogy már félek, hogy túlmagyarázom. Mert van az a pont, amikor azt mondja, hú, értem, és akkor megszólal, még mond 2, és na jó, most már megint nem értem. Vagy figyelj, itt van János 1.12, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Álljunk már meg, nem az ő nevében kell hinni, hanem az Úrban kell hinni. De megint csak összehozza, ugyanaz a kettő. Ugyanaz a kettő. Az ő jellemében, az ő személyében, aki ő. Filippi 2.9. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Minden név, tehát, és ez Jézus. Minden névnél hatalmasabb nevet kapott. Oké? Okay? Ez a szenteltessék meg a te neved. Ő most tehát elkülönített, tényleg különlegesebb bárkinél. Oké? Okay? Tehát ez a név, ez egy rendkívül különleges kifejezés volt a zsidók számára. Látszik, hogy tehát Pál is használja sokat, vagy János is az evangéliumban. Tehát a zsidó embereknek ez fontos, ez a név. Ezért szerepel olyan sokszor az Ó és Új Szövetségben is. Oké, tehát az Isten, mert ők arról az Istenről beszéltek, akit a nevén szólítottak. Nem kép volt, nem bálvány volt. Ugye beszéltünk erről, hogy egy olyan kultúrába jöttek, aki a legbálványimádó volt, és mentek egy olyan kulturális közegbe, a Szentföldre, vagy az ígéret földjére, ahol szintén olyan népek éltek, ahol a legbálványimádóbbak voltak. A zsidók voltak az egyedülek, akinek nem voltak képeik, meg kicsi szobraik Istenekről és Istenről. De volt neve. De volt jelleme. Ja, úgyhogy tehát minden újszövetségi helyen, ahol a névszót használják, az Jézusra utal. Akkor Jézusra. Mert, és ez az üzenet az Új Szövetségnek, hogy az az Isten, akit az Ószövetségben Jahvénak hívtunk, az most itt van közöttünk. Itt van közöttünk, eljött közénk, itt van. Mert az Atyaisten azt a nevet adta neki, ami minden névnél magasabb. Minden névnél csodálatosabb, minden név felett való. És hallottam egy sztorit a baptista teológiáról, hogy volt ott egy karizmatikus, egyetlen egy karizmatikus tanuló, egy ilyen karizmatikus egyházból, és mindig cikizték a baptik, de egy jó indulattal, tehát nem az, hogy kiközösítették, csak tudod, hogyha te tudod, hogy mi a különbség a baptisták és a karizmatikusok között, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ha nem, most nem akarok kis előadást tartani, de a lényeg az volt, hogy volt egy éjjel-nappali a Kolesz közelébe, és hát vásároltak ott. Ott voltak ezek karizmatikusok, ott volt még néhány baptista, ott volt baptista. És bejött egy rabló, fegyverrel. És ráfogta az eladóra, és azt mondta, hogy és a többiekre, hogy nem mozduljon senki, különben mindenkit megölök. És mindenki meg volt hunyászkodva, megijedt meg minden. Erre a karizmatikus testvérünk azt mondja, hogy Jézus nevében parancsolom neked, hogy tedd le azt a fegyvert most azonnal, és menj el a rendőrségre, és add föl magad. És látták, hogy ez a rabló feje nem érti a dolgokat, de egyszer csak pár másodpercen belül lerakta a fegyvert, és 15 percen belül ott volt a rendőrségen. Elment és feladta magát. Úgyhogy onnantól kezdve már nem szívóztak ezzel a tesóval, minden rendben volt, de hogy ne vegyük hiába az ő nevét, és vegyük komolyan az ő nevét, mert az ő nevében hatalom van és erő van. Úgyhogy szeretnék három gondolatot, három területet megmutatni nektek, ahol hiába vehetjük, vagy alázatosan hordozhatjuk Isten nevét. Oké? Az első terület ez az ima. Emlékszel? Ismétlés. Pogányföldre érkeztek, pogányföldről a zsidók. Tehát most arról beszélünk, hogy mikor Isten adta nekik ezt a parancsolatot, akkor éppen milyen állapotban voltak. Kijöttek Egyiptomból, 430 év fogságban egy pogány földön voltak, pogány istenekkel, bálványimádás, boszorkánság, hamis imádat. Mentek egy olyan földre, ugyanez volt, csak Pepitába, más nevekkel, és ők is a nevén szólították a bálványokat. Tehát mindenki a nevén szólította a bálványokat. Az egyiptomiak is, mindenki. A kánániak, mindenki. Úgyhogy ebben a környezetben kell, hogy értelmezzük a 10 parancsolatot, hogy megértsük igazán, hogy Isten miért mondja azt, amit mond, és hogy mondja. Oké, tehát azt mondja nekik, ezzel a harmadik parancsolattal, srácok, az én nevem nem varázsige. Jó, tehát nem varázsige. Tehát ez nem fog villámlás megjelenni, meg csodák történni, ha kimondod a nevemet. Tehát itt nem kell babonáskodni. Oké, tehát ne használd úgy az én nevemet, mint ahogy ezek a pogány népek használják. Oké? Tehát nem. Tehát még az új szövetségben is rosszul használták az ő nevét. És itt egy példa, apostolok cselekedetei. 19. fejezet, 13. versétől. Nézd csak! Arra járt néhány zsidó, akik ördögűzéssel foglalkoztak. Elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Tehát, mint hogyha valami kis varázsige lett volna, vagy valami. Jézus nevét használjuk a mi kis ördögűzésünkre. Mert úgy látjuk, hogy a Jézusnak a tanítványainak is működik a dolog. Mindig oda mondják, hogy Jézus nevében megparancsoljuk, vagy valami. És akkor mi is használjuk az ő nevét. Azt mondták a gonosz szellemeknek, annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél. Ezt tette egy zsidó főpap, bizonyos Szkéva, 7 fia is. De egyszer a gonosz szellem így feleselt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de ti kik vagytok? Papuskáim. Akkor, figyelj, az az ember, akiben a gonosz szellem volt, a zsidó ördögűzőkre ugrott, megverte őket, és még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen, olyannyira, hogy azok mesztelenül és sebesülten rohantak ki a házból. Na ez, amikor mesztelenül, sebesülten menekülsz, ez jelenti azt, hogy tényleg nagyon elvertek és vesztettél. és Jézus nevét próbálták használni. Ezt mindenki megtudta, aki csak Efézusban lakott, zsidók és görögök egyaránt. Félelem fogta el őket, és még jobban tisztelték az Úr Jézus nevét. Oké, tehát hiába vették, félre használták Jézus nevét, látták, hogy mi a következménye, és mit hozott létre? Hogy még jobban tisztelték Jézusnak a nevét. Oké, tehát például hiába veszük az ő nevét, ha rosszul imádkozunk. És tehát rosszul imádkozni, mit jelent ez? Amikor önző módon imádkozunk. Az önző mód, oké? Azzal hiába vesszük. Jakab 4:3. Figyelj csak. Itt az imáról beszél Jakab. Azt mondja, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek. Hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele. Oké, az önző mód a görögben azt jelenti, hogy beteg és nyomorult. Beteg és nyomorult. Oké, és itt azt mondja Isten Jakabon keresztül nekünk és ezeknek a hívőknek, hogy srácok, tehát kértek, igen, kértek, de nem kaptok. Tudjátok, miért nem kaptok? Mert amit kértek, az beteggé és nyomorultá tenne titeket, ha megadnám. Még ha Jézus nevében teszitek a végére, akkor is. És erről beszél itt, hogy nem kapjátok meg, amit kértek, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hanem önző módon a saját kívánságítokat akarjátok kiszolgálni vele. Oké, úgyhogy a megfelelő módja az imádságnak az az, amikor az ő akaratáért imádkozunk. János 16:24. Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Oké, hogyan imádkozott Jézus? Úgy imádkozott, hogy Jézus is így imádkozott, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám. Oké, tehát az imában az ő akaratát keresni. Tehát emlékszem, 2015-ben akartunk házat venni Szegeden, és keresgéltünk mindenfelé, imádkoztunk érte ezerrel, hogy találjunk, és találtunk is egy nagyon-nagyon jó feltételekkel, meg jó árban volt, nem kellett volna felújítani, épp fel volt újítva a fűtésrendszer, a kert is nagyon szép volt, tehát pázsit volt, meg minden, tehát tökélet, csak bele kellett volna tenni a kis bútorainkat, és kész, csacsi ragyi minden. És imádkoztunk érte, és én félve mondtam az imáimban, hogy legyen meg a te akaratod. Mert nehogy az legyen, hogy ez nem az ő akaratom, ez annyira jó. És nem kaptuk meg. Nem kaptuk meg. Nem jött össze anyagilag a dolog. Nem tudtuk összehozni, vagy nem tudtuk volna időbe összehozni ezt a pénzt, ami kellett volna az eladónak. Pedig volt egy melléképülete, az is teljesen felújítva, akkor még 2015-ben még ment a családi napközünk, és hát az tökéletes hely lett volna ott a családi napközünknek egy külön, tehát WC-vel, konyhával, zuhanyzóval, tehát minden lehetett volna tovább csinálni a vállalkozást, de akkor még nem tudtuk abban az évben, hogy a következő évben teljesen ellehetetlenítik a családi napköziket. Olyannyira, hogy majd mi nem akarjuk csinálni. De Isten tudta. Úgyhogy megvédett egy olyan dologtól bennünket, amiben beleugrottunk volna. Oké? Tehát, hogy szemre jó volt, meg ránézés jó, és jó lett volna. Ja, és nem is tudtunk arról még 2015-ben, hogy lesz csok. Ugye 3 gyerekre. Az, hogy kapunk 10 millió forintot, amit nem kell visszafizetni. És akkor 10 évig jelzálog van a házon, de hát ez a feltétel, hogy az ember, ha erre kap támogatást, ott lakjon. Ez a szándékunk. Ja. Tehát, ha ebbe beleugrottunk volna, ezt se tudtuk volna kihasználni. És akkor nem tudtunk volna építkezni. Úgyhogy Isten tudta előre ezt az egészet, de nekem meg nagyon fájt, hogy nem adta meg azt, amit kértem, pedig tökéletes az egész. Oké? Tehát, hogy amikor imádkozol, akkor az ő nevében imádkozz. ami azt jelenti, hogy az ő akaratában, és az ő akaratáért imádkoz, és ne önző módon, és ne önző célokért. A második módja, hogy hiába vehetem az önövet, ez a profécia. Profécia, mit is jelent ez? Jeremiás 23-25. Figyelj! Hallottam azokat a prófétákat, akik hazugságot prófétálnak a nevemben. És azt állítják, hogy üzenetet kaptak tőlem álmukban. Oké, tehát voltak olyan próféták, akik azt mondták, hogy Istentől kaptam üzenetet nektek. Ez az üzenet. És mondták. Ezékiel 22-28. Prófétáid olyanok, mint a rossz kőműves, aki nem javítja meg a fal romlását, csak felületesen bevakolja és bemázolja, hogy eltakarja a bajt. Valami csoda kép. Oké, olyas valakiről, aki Isten üzenetét hordozza. Hihetetlen. Ezek a hamis proféták hamis látomásaikkal és hamis hazug jövendőléseikkel takargatják a bajokat, és ámítják a népet. Az örökkévalóra hivatkoznak. Ezt mondja Uram, az örökkévaló. Holott az örökkévaló nem szólt hozzájuk egy szót sem. Oké? Hihetetlen. És sajnos ez ott van a gyülekezetben. Sajnos. Tehát emberek osztják az észt. Osztják a véleményeiket, és hozzáfűzik, hogy az Úr mondja, meg a mit tudom én kimondja, meg ez mondja, meg az mondja. Oké? De hogy... Tehát egy jó kérdés mindannyiunk számára, hogy visszaélünk? Hiába vesszük az Úr nevét? És amit fontos tudni ezeknek az embereknek, akik ilyen módon visszaélnek, hogy az Úr nevében mondanak dolgokat, közben az Úr nem szólt hozzájuk, az a harmadik parancsolat második fele, aki amire azt mondta, hogy milyen következetes, azt mondja, mert nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél. Oké? Tehát nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél. Itt van még egy ige. Jeremiás 14, 13-tól 15-ig. Jaj, örökkévaló Úristen, kiáltottam hozzád. Lásd meg, hogy a proféták egészen mást mondanak Júda népének. Azt hirdetik ezek a proféták a te nevedben, ne féljetek. Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz, hanem békességet és biztonságot adok nektek. És tudjátok, milyen éhség volt ezután? Hogy a saját gyerekeiket, meg halottaikat ették meg. Olyan éhség volt, körbe voltak zárva az ellenség által a városok. De itt a hamis proféták, ugye mondták? Ezek a proféták hazudnak, amikor az én nevemben profétálnak, mondja az örökkévaló. Mert nem szóltam hozzájuk, nem bíztam meg, és nem küldtem őket, hogy profétáljanak. Hazugságot profétálnak, mert azt állítják, hogy tőlem kapták, de ez nem igaz. Varázslás által próbálják a jövőt megtudni, de ez hiába való próbálkozás. Vagy egyszerűen a saját hazugságaikat profétálják. Ezért azt mondom ezekről a hamis profétákról. Az én nevemben profétálnak, pedig nem küldtem őket. Azt mondják, hogy nem jön ellenség fegyvere, sem éhínség az országra. Én pedig azt mondom, hogy ezeket a hamis profétákat bizony az éhség és fegyver fogja elpusztítani. Oké? Tehát Isten azt mondja, ők azt mondták, de én azt mondom. Ők azt mondták, de én azt mondom. És azt mondta Isten, hűen a harmadik parancsolathoz, hogy pont az fogja sújtani őket, amiről azt profétálják, hogy az nem lesz. És ez volt, hogy nem hagyja büntetés nélkül. És megbüntette őket. Oké? Nem akarok megijeszteni senkit, nem ez a célja a dolognak. De komolyan kevegyük Isten nevét. Komolyan kevegyük. Egyszerűen alul értékeljük az ő nevét. És emlékeznünk kell, hogy mennyire szent és tisztességre méltó Istennek a neve. Mikor az ő nevét használjuk, mikor az ő jellemében járunk, kelünk, mozgunk, élünk. Mesélt egy pásztor, hogy volt egy fickó a gyülekezetében, aki berágott rá valamiért, volt valami konfliktusuk, és ez a fickó fölállt, Isten tisztelt közben, És azt profétálta a pásztorról, hogy meg fog halni a pásztor. Tehát, hogy Isten meg fog jönni. És ez a fickó, aki az ő személyes problémájából vádolta a pásztort, meg azt mondta, hogy meg fogja ölni, azon a héten meghalt. Azon a héten meghalt. És nem azt mondom, hogy Isten ölte meg. Nem ezt. És azt sem, hogy azért halt meg, mert a pásztor ellen beszélt. Hanem visszaélt Isten nevével. Tehát, mintha Isten mondta volna, ő így üzente ezt, vagy így mondta ezt, mint, hogy ez Istennek az üzenete. És itt van a parancsolatban, hogy Isten nem hagyja büntetés nélkül. Nem hagyja büntetés nélkül. Azt, amikor valaki az Isten nevében a saját propagandáját nyomja a gyülekezetben, nem hagyja büntetés nélkül. Úgyhogy óvatosnak kell lennünk. A harmadik terület a hirdetés. Oké, ima, profécia, hirdetés. Tehát imádkozhatunk nem a megfelelő módon, profétálhatunk a nem megfelelő módon, és hirdethetünk, tehát szólhatunk, kihirdethetjük a nem megfelelő módon a dolgokat. 3 Mózes 19-12. Ne esküdj hamisan nevemre. 3 Mózes 19-12. Ne esküdj hamisan nevemre, mert ezzel gyalázatot hozol Istened nevére. Én vagyok az örökkévaló, mondja. Aztán 3 Mózes 21:6. A papok maradjanak Istenük számára szentek, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére, mert a papok mutatják be az áldozatokat és a kenyereket az örökkévalónak, ezért szentek legyenek. Két, tehát szerintem a mai társadalom abszolút alul értékeli Isten nevét. Egy kommentárban olvastam, hogy valaki így értelmezte ezt, így is értelmezte ezt, hogy hiába van Isten nevét, hogy amikor például meglepetésünket, tehát valamint meglepődünk, és Isten nevét tartalmazó felkiáltással minősítjük azt a nagy meglepetésünket. Ez lehet olyan meglepetés, hogy rácsapok az ujjamra, a kalapáccsal például, de lehet másfajta meglepetés is. Oké? Tehát lehet pozitív is. Tehát ez a te jó Isten! De azt mondja ez a kommentáríró, hogy de akkor, amikor úgy használjuk Isten nevét, hogy nem is gondolunk bele, hogy kinek a nevét használjuk, hanem csak egy egyszerű felkiáltásként és szóként. És azt mondja, hogy ez is. Még ez is az, hogy visszaélünk. Mindeközben a zsidók meg még csak le sem merték írni ezt a szót. Mi meg tök könnyen dobálózunk vele. Amikor kijön a szánkhoz a szó, hogy Isten, bele se gondolunk, hogy kiről beszélünk. Oké? Vagy amikor az emberek megátkozzák egymást, hogy az Isten verjen meg. Oké, tehát ez egy elég közkedvelt kifejezés. Ez hiába van Isten nevét. És mennyire arrogáns ez, hogy Isten nevében azt mondom, hogy ő verjen meg téged. Ki vagyok én, hogy Isten nevében ilyet mondok bárkinek is, hogy verjen meg téged az Isten. Oké? Tehát pont ezért mondom, hogy ez az alázat elve. Hogy nem a büszke, hanem az alázatos. És akkor már így a végre tegyük oda, hogy igenis használhatjuk helyesen. Használhatjuk helyesen Isten nevét. És itt vannak ige részek, figyeld. Zsoltárok 44:8. Ezért dicsérünk téged szüntelen, örökké dicsérjük nevét. Oké? Okay. Tehát nem dicsérünk téged, hanem dicsérjük a neved. De tulajdonképpen ezzel őt dicsérjük. Vagy Zsoltárok 61:8. Akkor állandóan éneklek nevedről. Vagy rólad. De ezt írja, nevedről. Naponként teljesítem, amit megfogadtam. Zsoltárok 66:2. Énekeljetek dicsőséges nevének. Dicsőséges nevének. Dicsőítő énekekkel tiszteljétek őt. Vagy 100. Zsoltár, 4. vers. Menjetek be a kapuin hálaénekkel, udvaraiba, dicsérettel. Adjatok hálát neki. áldjátok nevét. Áldjátok nevét. Ugye áldjátok őt. Zsoltárok 113:3. Dicsérjétek az örökkévaló nevét minden helyen. Napkelettől a nap nyugta földjéig. Ezekből minden vannak dalaink. Igazából. Tehát ezek azok a mondatok, azok a zsoltárok, amiket a modern kereszténység és a mai kereszténység is megzenésített. Ja, úgyhogy a legjobb módja Isten nevének a kihirdetésére az a dicséret és a nagyra értékelés. Oké? Okay? Úgyhogy menjünk egy kicsit vissza. Visszatekerünk. Azt mondja, hogy ugye a parancsolat második fele, hogy mert nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél. És ez kemény. Ugye, hogy kemény? Hú, való. Kegyelem van, nem? Meg minden. Most te itt a büntetésről beszélsz, meg tudod, és amikor ezen gondolkodtam, akkor így rájöttem, hogy fú, gyerekek, bajban vagyok. Bajban vagyok mind a három ponttal. Hányszor meg hányszor imádkoztam önző szándékkal. A saját vágyaimat kértem. Vagy tehát biztosan mondtam olyan dolgokat Isten nevében, még akár itt is, a pulpitusról, amit valószínűleg nem mondott az Isten. Én ezt nem tudom, ő tudja. De mivel nem vagyok tökéletes, előfordul, és megtörténhet. Tehát, hogy bűnös. Bűnös. Második pontban is bűnös. És a harmadikban is. Hát biztosan szoktam mondani, hogy Úristen, meg te jó Isten, szoktam ezeket a kifejezéseket használni. Hogy a harmadik pontban is, tehát bűnös. És ha visszaélek az ő nevével, azt mondja, hogy akkor ott az ígéret. Nem hagyja büntetés nélkül. Ajaj. Oké, de emlékeznünk kell valamire. Emlékeznünk kell valamire. Hogy Krisztus magára vette a büntetésünket. És ez a nem mindegy. És ez a hatalmas dolog, hogy Krisztus magára vette a büntetésed. És annyira hálás vagyok, hogy rengeteg parancsolatot megszegtem, és mégis a büntetés az ott volt Krisztuson. És kaphatnám érte a büntetést, mert megszegtem a parancsolatokat, de Isten az én büntetésemet Jézus Krisztusra rakta. Úgyhogy szeretnélek benneteket emlékeztetni valamire. Arra, hogy a parancsolatok azok kegyelem által adattak nekünk. Kegyelem által adattak a zsidóknak is. Sokan elfelejtik, hogy a törvény előtt már ott volt egy ábrahámi szövetség, jó, ez teológia, jó, most lehet, hogy nem fogalma sincs, hogy miről beszélek, de mindegy, az a lényeg, hogy pár egy 1000 vagy 1500 éve korábban élt Ábrahám, és ott azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istennek, ott még nem volt törvény, nem voltak parancsolatok, de azt mondja, Ábrahám hitt Istennek, és tulajdonítatott neki az igazságul. Tehát Ábrahám még a törvény előtt már hit által igazságos lett Isten szemében. Ami azt jelenti, hogy nem bűnös lett Isten szemében. Nem bűnös lett. Ez, hogy igazságosnak lenni, ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt mondja, hogy te igazságos vagy, az azt jelenti, mintha az igazságosságot a te számládra ráírják. Érted? Van egy számlád, és te megkaptad, és a tiéd. És onnantól kezdve igazságos vagy. Ez jelenti azt, hogy Ábrahám hitt, és tulajdonítatott neki igazságot. És innentől kezdve Ábrahám igazságos. Igaz. És ugyanez meglett nekünk is. Amikor hittünk Jézus Krisztusban, vagy amikor hiszel Jézus Krisztusban, akkor az tulajdonítatik neked igazságot. És akkor már nincs büntetésed. Mert az Jézus Krisztuson van. Ez összes. Miért adná Isten az ő igazságosságát? Miért? És szeretném, hogy most nagyon figyelnél. Lehet, hogy ezt a múltkor is elmondtam. Meg akarom nektek mutatni Isten kegyelmét a 10 parancsolatban. És figyeljetek, nem Egyiptomban kapták a 10 parancsolatot. Oké, tehát a történet. Egyiptomban voltak 430 évig. Bálványimádás, meg minden ott voltak. Rabszolgák voltak, elnyomottak. Isten küldte Mózest, hogy kiszabadítja őket. Át kellett kelnünk a Vöröstengeren, amit Isten választott ketté. És aztán mentek az új földre, amit ígért nekik. Isten nem Egyiptomban adta nekik. Mondván, hogy figyeljetek, először szedjétek össze magatokat, álljatok helyre, viselkedjetek rendesen, helyesen a 10 parancsolat által, és ha majd megy, akkor majd kifoglak titeket szabadítani, és akkor majd elpusztítom az ellenségeteket. Nem ez történt. Nem ez történt. Azt mondta, kiszabadítalak előbb az ellenség kezéből, mindegy, hogy milyen állapotban vagy, mindegy, hogy milyen ember vagy, mindegy, hogy milyen parancsolatok alapján éled az életet, kiszabadítalak, eltemetem őket a vörös tengerbe, és miután megmentettelek kegyelemből, akkor adok nektek olyan elveket, ami szerint, ha éltek, akkor a kapcsolatunk az mélyülni fog. És egyre meghittebb lesz, és egyre erőteljesebb lesz. És ez nem csak a mi kapcsolatunkra fog hatással lenni, hanem mindenki mással való kapcsolatra. Ha házas vagy a házasságodra, ha gyereked van a gyerekeddel, ha munkahelyen dolgozol a munkahelyi emberekkel, bárkivel, bárkivel, bárkivel. Ez a 10 parancsolat. Isten kegyelemből adta, és az egész kegyelemből van. Kegyelemből, hitáltal. Oké, a hiten keresztül, mert amúgy csak úgy tudtak átkelni a vörös tengeren, hogy hitték, hogy ez a vízfal, ami ketté vált, ez nem fog rájuk hullani. Be kellett lépni a mederbe, és menni kellett. Tehát kellett a hit, hogy amit Isten mond, azt elhisszük, és a szerint cselekszünk, és megyünk előre. Oké, úgyhogy figyeljetek, nem azért beszélek nektek erről, hogy rakjátok rendbe magatokat, a kutya fáját neki. Nem ezért beszélünk, hanem azért, mert ha ezen elvek szerint élsz, és élünk, akkor az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk mélyülni fog. Oké? Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, 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 köszönjük. A te gondolataid, Urunk, ez tényleg nem a mi gondolataink. És tényleg sokszor nem veszük komolyan azt, amit mondasz. Vagy nem veszük komolyan a nevedet, a személyedet. És elbukunk benne, Uram. De köszönjük, hogy magadra vetted a büntetést. Köszönjük, hogy szeretettel tanítasz bennünket. És törődsz velünk. És ilyenkor mindig ez a kérdés mindannyiunkban, hogy Szent Szellem, mit akarsz mondani nekem ezen az üzeneten keresztül? Úgyhogy mindenkit most arra akarok bátorítani, hogy kérdezzétek meg őt. Szent Szellem, mit akarsz mondani nekem? Mert lehet, hogy azt, hogy bocsánatot kell kérj Istentől, mert visszajelsz a nevével. Vagy nem tisztelem az ő nevét úgy, ahogy kellene, különböző területeken. Úgyhogy, ha Isten arra mozdít belül, hogy kérj bocsánatot tőle, akkor tedd meg. Hidd el, a megbocsátásról ő gondoskodott a kereszten. De bátran a szívedben csak kér tőle bocsánatot. És lehet, hogy életedben most kérsz először bocsánatot. Akkor tedd meg. Lehet, vissza kell térned Istenhez. Csak szólok, hogy lehetsz jönni. Hogy Isten vár rád. Vár rád. Csak gyere hozzá. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy Te vársz bennünket, hogy szeretsz bennünket, hogy törődsz velünk. Imádkozom, Uram, mindannyiunkért, a családjainkért, a házasságainkért, a gyermekeinkért, a munkánkért, az anyagjainkért, Uram, a bizonyságunkért, emberek előtt Te rólad. Csak adj egy hatalmas, nagy, pozitív értelemben büszkeséget, hogy mi a Te gyermekeid vagyunk. És bátran felvállaljuk ezt, ne szégyeljük. Köszönjük, Urunk. Imádkozunk az Alfáért, hogy Uram, hozz még vendégeket, még több vendéget, Uram. Köszönjük ezt a 9-et, imádkozunk azokért, akik kaptak meghívót, hogy mozdítsd meg a szívüket, nyisd meg a szívüket, akár érthetetlen módon meglepődjenek ők is, hogy igent mondanak, mert tényleg Te vagy a szíveknek az Ura és Királya. Te mozdítod a királynak a szívét is, és mindenkinek a szívét. Úgyhogy Uram, itt vagyunk, készülünk, használj minket. A Te drága nevedben, az Úr Jézus nevében kértük ezt. Ámen. Ámen.